Jó napot, jó estét, azt szerint, hogy mikor néznek bennünket. Egy nagyon kedves kolléganőt mutatok most be, Virt Zsuzsannát. Ő az, aki a Direkt 36 újságírójaként végigkutatta a kórházi fertőzéseket. Úgynevezett oknyomozó újságíró, ezt majd elmagyaráztatom vele nem sokára, vagy elmagyaráztatjuk vele nem sokára. És foglalkozott olyasmivel is idén, amiről én szívesen beszéltetném, amivel én is szeretnék nem oknyomozó újságíróként foglalkozni a magántőke alapokkal, hanem viszont majd interjúban fogom jövő hét utáni héten önöket megörvendeztetni. Szóval, hogy ő az ügyben is fel tudna engem világosítani elég aprólékosan és részletesen. Ez a amitől kapott, és amiért ide hívtuk, ez a Szente Lászlóról elnevezett díj. A Szente Lászlóról elnevezett díjat azoknak az újságíróknak ítéljük oda, mondom ezt többes számban, noha az ítélkezésben nem veszek részt, akik kifejezetten...
Mert hogy alapító vagy.
Mert hogy Friderikus Sándor mellett én vagyok a másik alapító, de nem mi döntünk, hanem egy öttagú kuratórium dönt arról, hogy ki kapja a díjat, és a különböző újságoknak a főszerkesztői tesznek javaslatot arra, hogy melyik munkatársukat ajánlják. Ez most már második éve így van, és Szente Lászlónak, rádiós-televíziós újságíró kollégámnak a születésnapján január 28-án van a díját adó, és Szente László másfél évvel ezelőtt meghalt. Azért akartuk, hogy legyen egy róla elnevezett díj, mert hihetetlenül tehetséges volt, és nagyon becsületes, és nagyon, nagyon, nagyon jó újságíró volt, viszont egyáltalán nem tudott semmit sem arról, és nem is akart foglalkozni azzal, hogy az ő nevét megismerjék, hogy pénzt keressen azzal, amiben kitűnő. Tehát egy önérvényesítésre képtelen ember volt, és ebben az értelemben a 20.-21. századi média modellnek nem felelt meg. Ezért akartuk, hogy legyen egy díj, ami a nevét tovább viszi, és ennek a díjnak a második nyertese Virt Zsuzsa, és nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttél, és a kórházi fertőzéseket, amikor végigolvastam,
megnéztük a filmet.
Megnéztem a filmet, és akkor rögtön a férjemnek, aki orvos, elküldtem, és rögtön elhallgattam a legjobb barátnőmről, aki szintén újságíró, és olyan szívesen átlőttem volna neki, hát ha véletlenül nem látta, de meg sem mertem kérdezni, hogy látta-e, mert ugye meg éppen kórházba ment ezen a héten, és nem akartam, hogy mostantól kezdve ne legyen egy nyugodt pillanata se.
Személyes érintettséged volt a téma választásban?
Nem volt egyáltalán. Nyilván
tehát
tudtam,
nem volt
hogy...
rokon, ismerős, aki ilyen kórházi fertőzést kapott?
Nem, igazából ez a történet, ez egy dokumentummal kezdődött, ami eljutott hozzám. Ami arról szólt, hogy a kórházi fertőzésekből több, mint valószínű, hogy sokkal több van, mint ami látszik a hivatalos számokban. És ez méghozzá ilyen mondjuk többszöröse arra utalt legalábbis ez a dokumentum, és ez így engem újságíróként így nyilván annyira elkezdett érdekelni, hogy elkezdtem vele foglalkozni. Úgyhogy így indult ez a projekt, ami aztán végül is egy több mint egy éves munkává nőtte ki magát. Persze mellette azért csináltunk ezt mást is, volt egy szerzőtársam is, Marton Kamilla, de végül is egy éven át dolgoztunk rajta, és hát szerintem...
Pereskedni is kellett az adatokért, amikről eleve tudtátok, hogy nem pontosak, mert egy csomó esetet, mint írjátok, nem is jelentenek. Tehát nem jelenik meg a kórházi statisztikában.
Így van, az állam nagyon-nagyon titkolózó ezzel kapcsolatban. Nekünk az derült ki, hogy az egész kommunikációnak az a lényege, hogy lehetőleg ne beszéljen róla az állam, minél kevesebbet kommunikáljon róla, azért, mert attól tartanak, hogyha kiderülne az, hogy valójában kórházi fertőzésből milyen sok van, és valójában tényleg mekkora problémát jelentenek ezek a kórházaknak, és mondjuk hány ember veszti az életét, vagy hány ember szenved nagyon sokat ezek miatt a fertőzések miatt, akkor megijedne a lakosság, és ezért inkább azt a stratégiát választják, hogy igyekeznek agyon hallgatni, és hát ennek a stratégiának volt az a része is, hogy amikor mi adatokat kértünk, részletes adatokat róla, ami az államnak a birtokában van, akkor ezt hosszasan igyekeztek a bíróságon megakadályozni.
Ehhez hozzátartozik az is, hogy például töredéke a felhasznált fertőtlenítő anyag, a civilizált országokban felhasznált, kórházanként felhasznált fertőtlenítőszernek, ezen én teljesen elképedtem. Ezt spórolásból teszik, vagy szakmai nem törődömségből? Arról kaptál valamiben nyomást?
Pontos okát én ennek nem ismerem, és nagyon valószínűleg ennek is több tényezőből áll össze, hogy mi az oka, de ennek biztos, hogy az egyik oka az lehet, hogy a maga az egészségügyben uralkodó munkakultúra és az infrastruktúra sem feltétlenül teszi azt lehetővé, hogy állandóan éjjel-nappal, fél óránként, percenként fertőtlenítsék a kezüket a nővérek, ápolók, és hát így válnak ők maguk
és akkor
nagyon sokszor
a terjesztőjévé. Beszéltünk, mert én azt is olvastam, hogy nem is biztos, hogy az a fertőtlenítőszer, amit használnak, az a leghatékonyabb.
Igen, azt kéne megfejteni, hogy mennyi a munkakultúra része, és mennyi a spórolás része ennek az egésznek. Tehát, hogy kin kell számon kérni a hanyagszemélyzeten, vagy a spórolós gazdasági igazgatón, aki kiadja, hogy nem tudom, egy hektolitert kell 10 évre beosztani, és kész.
Hát ezek nagyon jó kérdések, és én szívesen eltöltenék még 1-2 évet azzal, hogy ennek is utána járjak, és hogy valahogy tényekkel lehessen alátámasztani azt, hogy például mi okozza. Igen,
nekem a kedvenc részletem az volt itt az általános ismeretszerzésben, amikor végül is kipereltétek az adatokat, és megkaptatok egy rátok öntöttet egy tonna adatot úgy, hogy rendszerezetlenül, tehát hogy gyakorlatilag egy megfejtendő rejtvényként kínálták fel az adatokat. És akkor mit csináltatok? Én már tudom, de hadd tudja meg a néző is.
Hát ez úgy történt, hogy ezt az eredeti adatbázist, amin elkezdtünk dolgozni, vagy elkezdtem dolgozni, hogy ezt valamilyen elemezhető, értelmezhető formában így meg tudjuk írni.
Miért? Excelbe küldték, vagy hogy küldték?
A Nemzeti Népegészségügyi Központ az 4 vagy 5 darab PDF fájlt adott oda, eredetileg a TASZ-nak, egy civil szervezetnek, hosszas pereskedés után, amiben lényegében ilyen feldarabolt táblázatok voltak, aminek volt sok-sok 10 000 sora, és akkor abban ott volt az összes magyar kórházi fertőzésnek az összes adata, tehát nagyon sok információ, csak egyszerűen teljesen használhatatlan volt, úgyhogy az volt a feladat először is, hogy ezt csak akkor lehet használni, hogyha egy Excel táblázattá tudjuk változtatni ezt az egész dokumentumot, mert különben nem lehet. Ugye az Excelt azt lehet szűrni, lehet így úgy játszani vele, és akkor elemezni. Anélkül pedig nem, úgyhogy nekem egészen Szarajevóig kellett azért mennem, hogy ezt a teljesen értelmezhetetlen dokumentum csomagot tudjam egy kezelhető adatbázissal változtatni. Hát az OCCRP nevű Nemzetközi Újságíró Szervezetnek az ösztöndíját nyertem el én, és akkor úgy mentem ki Szarajevóba, nekik ott van a központjuk, és van egy ilyen adattudós csapatuk, és ők szerintem egy hetet biztosan eltöltöttek vele.
Addig, ameddig ez értelmezhetővé változott, és akkor, ez az adatsor.
Hát, mert ez komoly informatikai ismeret kell, ez abszolút, nem úgy van, hogy te csinálsz egy Excel-t, és aztán berepülnek az adatok.
Nem, ezt én magam nem tudtam megcsinálni, ők megtudták, de küzdöttek.
És gratuláltak
vele
a Nemzeti Népegészségügyi Intézet, hogy milyen szépen összerakta kislány.
Hát annyi visszajelzés jött, miután megjelentek a cikkek, akkor tartottak egy sajtótájékoztatót, amire egyébként a Direkt 36-ot nem hívták meg, amit sajnálok, mert azért szívesen megnéztem volna. És akkor azt mondták, hogy hát tulajdonképpen elég alapos szakmai elemzés született, de továbbra sem megbízható, mert nem tudom, felsoroltak néhányokat. Tehát, hogy ők azért vitatták ennek az érvényességét. Hát ugye az a probléma szerintem legalábbis, hogy az állam nem készít ilyen elemzéseket, de mégis szükség van, szerintem közérdekű az, hogy lehessen tudni azt, hogy a kórházak hogy állnak, akkor megcsináljuk
mi. Tudják hogy mi a helyzet, vagy és elhallgatják, vagy ők maguk se tudják, hogy mi a helyzet?
Ez megint ilyen csak vélemény, de hogy én azt gondolom, hogy ilyen alaposságú elemzés a kórházi fertőzésekről nem készült.
Tehát
még
igazából megköszönték a munkát, ilyen amit elvégeztél helyett?
Biztosan lehetne sokkal jobban is csinálni, mert mondjuk az államnak még sokkal több adata van, és azokat az adatbázisokat még lehetett volna beépíteni, és azzal még jobban finomhangolni a dolgokat, de nem szerintem ilyen nem csinált.
Számomra az volt, két dolog volt döbbenetes, az egyik, hogy 30-50%-kal lehetne jobb a helyzet, hogyha A másik meg az, hogy Angliában rákereshetek arra, hogy melyik kórházban a legalacsonyabb a fertőzés, és akkor abba a kórházba megyek.
Hát igen, ez a különbség, a magyar rendszer az, az inkább arra épül, hogy mindenki menjen oda, ahova tartozik, és akkor...
Ha van orvos.
És ne aggódjon, ha lehet, mert...
És tényleg ez 30-50%-kal jobb lenne a helyzet?
Ez egy, azt hiszem, hogy a WHO által meghatározott
persze,
ilyen száma, és igen, ez
az
általánosan elfogadott, és egyébként maga, amikor Kásler Miklós volt még a miniszter ennek a területnek, akkor ő maga is ezzel érvelt, hogy ők most csinálnak egy intézkedéscsomagot, és nagyon gyorsan ezt el fogják érni. Ez volt még 2018-19-ben, hát ez sajnos nem jött össze akkor, amikor egyébként tényleg történtek lépések, de aztán az egész elhalt. És ugye jött a Covid, és a Covid alatt pedig még sokkal rosszabb lett a helyzet a magyar
kórházakban. Miközben azt hinné az ember, hogy a fokozott ijegység, a félelem attól a vírustól, aminek a hatásfokával nem volt tapasztalat korábban, egy jó ideig nem volt oltás ellene. Tehát, hogy azt gondoltam, hogy ilyenkor a higiéniának az alkalmazása az fokozódik, és meg sokszorozódik.
Így van, és voltak is olyan országok, ahol ezek miatt visszaestek az ilyen fokozott
kórházi
intézkedések miatt. Volt olyan ország, például azt hiszem, hogy Ausztria, Németország, ahol volt, amikor, ahol visszaestek kórházi fertőzések, és nálunk mindegyik fertőzés típus így emelkedett. A hivatalos számok szerint
hogy régebben hogy volt ez itthon?
Mikor régebben?
Hát
a szocializmusban. Mondjuk 1977-ben.
Hát akkor is voltak már kórházi fertőzések.
Hát persze, hogy voltak.
Az utóbbi egy-két évtizedben azért ezek eléggé elszaporodtak. Például azért, mert régebben még nem voltak olyan antibiotikumokra ellenálló baktériumok, amik most már vannak, ilyen szuperbaktériumok, amiket szinte lehetetlen elpusztítani. És egyre nehezebb, és egyébként ahogy telik az idő a kórházaknak, ez egyre nagyobb problémát fog jelenteni. Tehát már csak azért is érdemes szerintem szembenézni vele, és valahogy megállítani a terjedést, mert hogy egyre nehezebb lesz.
Van-e arra tapasztalat, hogy maguk az orvosok vagy a személyzet, ők is megfertőződnek?
Igen. Illetve számokat
hordozzák,
nem tudok
szerintem
mondani, de legalább két olyan személyes történetet is hallottunk, ahol ez megtörtént. Sőt, én ennél többet is tudok most, ha így belegondolok, így a munkám során több olyan nővért is meginterjú voltam, aki akár Covidot, akár mást elért, elkapott, és olyat is tudok, aki sajnos bele is halt egy ilyen multirezisztens baktérium fertőzésébe.
De ezeket általában a sebészeteken kapják el, nem? Tehát ahol összetudnak találkozni.
Nyílt sebb kell ahhoz, nem?
Intenzív osztály, belgyógyászat és sebészet, ez a három legmagasabb rizikójú
terület. Ez érdekes, hogy a belgyógyászat.
Hát, mert katéter van azért a belgyógyászatokon és a betegben, meg vannak ilyen kicsit invazív beavatkozások, és ezekkel jól be lehet vinni.
Tehát... Minden olyan eset, ahol mondjuk csövek lógnak ki a betegből, az mind fertőzési kockázatot jelent. És hát akkor ott van még egy olyan korokizó, ami pedig széklettel terjed, ez a Clostridium difficile, ami egy nagyon szörnyűséges hasmenést okoz, és borzasztóan legyengíti a betegeket, az pedig a higiénia.
Ez volt egy példa, az egyetlen olyan példa, amit elég plasztikusan fejezi ki a kórházi hozzáállást, hogy az általad ismert beteg, vagy ismertetett férfi beteg, aki egyébként egy jó állapotú középkorúként kezdte meg a gyógyítását, igen, és ilyen rettenetes kóros hasmenést nem tudtak befolyásolni az orvosok, és a felesége hiába kérte azt a laborvizsgálatot, amit valamilyen okból nem hajtottak végre, a székletvizsgálatot, akkor ő ezt kicsempészte a kórházból.
És egy magánlaborban.
Egy magánlaborral ellenőriztette, és akkor kiderült, hogy ez a kórokozó jelen van benne, és aztán a férfit is kicsempészte a kórházból, és egy másikban gyógyították meg.
Úgy, akkor kezdték el a kezelését, igen, célzott kezelését ennek a fertőzésnek.
Ebből az jön ki, mintha szembe helyezkednének, tehát hogy én az összes titkolózásban érthetőnek találom azt, hogy nem akarják rémizgetni az embereket, hogyha bemész a kórházba, nem gyógyulni mész be, hanem veszélynek teszed. Plusz veszélynek teszed ki magad, nem elég a saját betegséged. Tehát, hogy én ezzel magyarázom azt, hogy nem adnak adatot.
De legalább egymás közt tudnánk akkor.
De ha már ott jelen van egy betegség, és valaki képviseli a beteg érdekét egy hozzátartozó, akkor vajon miért tartanak be, vagy miért állnak ellen? Tehát ez súlyosnak gondolom én, mert egyszerűen veszélyezteti azoknak az állapotát, akiknek az állapota nem feltétlenül attól állt elő, hogy az orvosok hanyagok voltak, mert ezek jelen vannak, ezek a kórokozók, és hogyha bekerül valakiben, nem feltétlenül azért, mert mosatlan, nem tudom micsodával, nem steril holmival kezelték, és elesett, akkor, hogy mondjam, úgy is meg lehet egy ilyenbe halni, hogy közben nem véd senki semmit. De ehhez attól még nagyon sterilnek kellene lenni a környezetnek, hogy csak a kivéthetetlen esetek legyenek végzetesek.
Igen. De nem tudom, ismeritek-e azt a történetet. Én vagy hallottam, vagy olvastam, de inkább rádióban hallottam egy embert, aki az volt a dolga, hogy sterilizálni kellett a műszereket, és akkor mondott föl, amikor kiderült, hogy az egyszer használatos eszközöket kellett sterilizálni, amit nem lehet.
Sokszor használni, igen. Lehet.
Hallottál erről esetleg?
Ilyen történeteket én is
ez
hallottam.
Ez a mi időnkben volt, amikor mi...
Sajnos most is. Tehát volt olyan háttérbeszélgetés, ugye itt a legtöbb történet, amit hallottunk, az háttérbeszélgetéseken hangzott el, mert az egészségügyi dolgozók nyíltan nem nagyon beszélhetnek, és egyáltalán nem beszélhetnek nyíltan ezekről a problémákról, de egészségügyi dolgozók meséltek ilyet, hogy bizony előfordul, hogy felszerelés hiány van a kórházban, és akkor az egyszer használatos eszközöket sterilizálják. Hogy ez mennyire elszigetelt, mennyire ritka, azt én nem tudom ezekből megállapítani, de igen, voltak ilyen történetek.
És még hallottam valamit, hogy sok fertőzés származik a légkondicionálásból, de ahhoz, hogy például egy kórházban megtisztítani, nem lehet egyenként tisztogatni, mert ilyen központi van, például egy hétre le kéne állni a kórháznak. Ami nem történik meg.
Ezekre szerintem megvannak a protokollok, hogy hogyan kell fertőtleníteni, hogyha mondjuk egy szobában felüti a fejét egy fertőzés, akkor mik lehetnek annak a lehetséges okai, és hogyan kellene eljárni. Biztos, hogy a kórházi higiénikusok, akiknek ez a munkája, ezt így valamennyire igyekeznek követni. Ez egy másik kérdés, hogy mennyire a lehetőségeik, azok meddig terjednek. Van-e rá pénz, hogy ezt megcsinálják, ezt a fertőtlenítést? Van-e hely, hogy mondjuk elrakják azokat a betegeket máshová? Tehát egy nagyon sok mindentől függ az, hogy ezt meg tudják-e csinálni.
Volt olyan eset, amikor érezted, hogy agresszíven távol akarnak tartani tőle ettől a témától?
Agresszíven nem, mondjuk aktívan azt éreztem.
Igen? És az miben nyilván?
Hát ez például ugye ez a pereskedés, az, hogy válaszokat sehonnan nem kaptunk, az, hogy azt is tudni kell, hogy egészségügyi dolgozók azok a legváltozatosabb indokkal utasítottak el minket, hogy még háttérbeszélgetést se részben azért, mert már nyugdíjba mentem, még nem mentem nyugdíjba, úgysem engedik meg, én ehhez nem értek, én nem akarok a kollégáimnak rosszat mondani, tehát ilyen indokok voltak.
Romantikus.
Szerintem inkább az, hogy inkább a félelem, ami mozgatja itt a nyilvánosságtól való félelem, ami az egész rendszer.
Nem, hát titeket nem fenyegettek-e, hogy
nem
erészeljetek ezzel foglalkozni?
Ilyen nem fordult elő. Én inkább szerintem.
Azt jó hallani.
A kollégám nem vágyik a romantikára.
Én inkább azt mondtam, hogy inkább ilyen idegesség lehetett, amit kiváltott az, hogy valószínűleg már hónapokkal a megjelenés előtt azért az állami szervek tudtak róla, hogy a Direkt 30-at foglalkozik ezzel a dologgal, mert hát eljutott hozzájuk, hogy itt-ott érdeklődünk, kérdéseket teszünk föl, e-maileket írunk, bekéreckedünk kórházakba, ilyesmit, tehát hogy ez nem...
Te is, amit előállítottatok, azzal kezdenek valamit, annak látott tanú jelét, hogy az elemzésből tanulnak, vagy változik valami?
Hivatalosan biztos, hogy nem ismerik el a mi elemzésünknek a nem tudom, hasznát, vagy azt, hogy ezzel bármit kezdenek, viszont olyan nyilatkozatokat tettek, hogy megpróbálják majd a kórházaknak a teljesítményét ők maguk is elemezni. Azt, hogy ezt hogyan, és hogy kivel fogják megosztani, azt...
Ja, most, hogy látták, hogy ez jó téma, most ők is
állítólag
megcsinálják ugyanazt
egyszer. Elkezdik vizsgálni, hogy miért van olyan sok kórházi fertőzés, aztán én azt arra azért nem tennék nagy összegeket, hogy ezt közzé is teszik ezeknek a vizsgálatoknak az eredményét.
Na most ez egy elég fura kérdés lesz, amit fölteszek. Ha neked, vagy családtagodnak, vagy barátodnak, vagy ismerősnek be kell menni egy kórházba, akkor mit csinálsz?
Ő már tudja, hova mehet be.
Tudja?
Hát csak az adatbázis alapján egyébként meg lehet nézni, kórházi osztályra lebontva. Tehát, hogyha én tudom, hogy még nekem be kell mennem valamelyik kórház belgyógyászatára, akkor most már, hogy megvannak az adataink, vissza tudom nézni, hogy azon a belgyógyászaton hol és hány fertőzés fordult.
Amiről tudunk.
Az elmúlt években, igen, amiket ugye hivatalosan bejelentettek. Tehát, hogyha gyanúsan sok van, akkor akár bizony lehet ezen is gondolkodni. De én inkább annak örülnék, hogyha így személyesen kérdezed, hogyha a kórházak is ezt így megnéznék maguk, és mondjuk azok a, teszem, ha már belgyógyászat, akkor az a belgyógyászat, amelyiknél látszik, hogy ott valami nem stimmel, akkor az elkezdene feltárni az okokat, hogy vajon miért van nálunk több, mint máshol. Azért, mert mi szorgalmasabban bejelentjük a fertőzéseket, mert észrevesszük őket, vagy azért, mert tényleg valamire nem figyelünk oda eléggé. És akkor esetleg, akkor mostantól jobban figyelünk. Tehát, hogy én nagyon-nagyon hiszek abba, vagy hát nagyon-nagyon remélem, hogy inkább a kórházak fogják ezt majd megnézni, és igyekeznek.
Kórházigazgatóval tudtál olyan beszélgetést folytatni, ami
nem, a kórházigazgatók, és úgy általában a kórházak hivatalos nyilatkozatait egészen a belügyminiszteri szintig kontrollálják. Tehát igen. Kórházigazgató vagy kórház önmagában nem nyilatkozhat, nem beszélhet sajtóval, és miután a belügyminisztérium végül úgy döntött, hogy nem nyilatkozik nekünk ebben a témában,
ezért
a kórházak sem reagáltak. Azok a kórházak sem reagáltak, amelyeket konkrétan megneveztünk, és természetesen meg is kerestünk egyenként, hogy ezt és ezt találtuk, és mondják el, hogy ők nekik
mi a
véleményük, mi a mentségük, és nem érkezett semmi válasz. Az NNGK, ugye a Müller Cecília vezette hivatal, ők adtak egy nyilatkozatot, tehát azt nem lehet mondani, hogy ők csöndben maradtak, van egy idő után úgy döntöttek, hogy ők nyilatkoznak, de ezen kívül senki.
És elismerőleg nyilatkoztak? Elismerték már nem a munkátokat, hanem azt, hogy a helyzetelemzés korrekt?
Hát ez még a megjelenés előtt volt az egyik vezetővel, a járványügyel kapcsolatos vezetővel, Galgóczi Ágnessel egy interjú, és akkor még így részleteiben erről nem beszélt.
Ő helyettesítette el a Müller Ceciliát, ugye? Ő az?
Azt hiszem, igen.
A Covid idején.
Tehát ő egy magas beosztású szakember ott az NNGK-n, előnyilatkozott, de ő sem ismerte el azt, például azt arra a kérdésre, hogy igaz-e az, hogy ezen adatok azt mutatják, hogy több a fertőzés, mint amennyi a hivatalos számokból látszik. Ez valóban így van, és ő például nem ismerte el, hogy ez így lenne.
Hogy lettél te ilyen oknyomozó újságíró? Honnan jöttél?
És meddig fog ezt tartani nálad ez a dolog?
Hát még nem untam meg. Én 20 éve vagyok most újságíró. Már másodéves voltam az egyetemen, amikor úgy beestem.
Bölcsész vagy.
Igen, bölcsész. Beestem egy szerkesztőségbe, az Origónak a
szerkesztőségébe.
A régi Origó, ami egy nagyon-nagyon jó hely volt. Én szerettem ott dolgozni. Na, és akkor ott voltam gyakornok egy hónapig, és aztán ott ragadtam. És ott maradtam 2014-ig, amikor az a szerkesztőség szétrobbant, főleg ilyen kormányzati behatásnak köszönhetően ugye távoznia kellett a főszerkesztőnek,
és akkor
én akkor éppen gyesen voltam egyébként, úgyhogy már nem nagyon volt hová visszamenni dolgozni, vagy hát papíron ugye még létezik Origó, de hát az ugye nem ugyanaz már, úgyhogy, és akkor mire a gyes véget ért, addigra már a Direkt 36 létrejött, a volt kollégáim kezdték el csinálni, és akkor ők hívtak, hogy menjek én is, úgyhogy ott kötöttem ki viszonylag simán, nem kellett.
Adományokból élő oldal, igaz? Adományokból él.
Így van, és nagyon jó, szerintem nagyon szerencsés helyzetben van, hogy csak azt csinálja, hogy mi ugye csak azzal foglalkozunk, hogy ilyen nagyobb lélegzetű témákon dolgozunk, nagyobb feltárásokat.
Fél évet, egy évet.
Akár hónapokat, amennyit kell, és ez szuper, ezt nem minden szerkesztőség engedheti meg.
Nem, hát akik naponta kiszolgálják az olvasókat, meg a nézőket, azok ezt nem tudják csinálni.
De ugyanakkor nagyon sok alapanyagot hivatkoznak a Direkt 36.
Hát végül az is egy funkció, hogy alapanyagot szolgáltatni azoknak, akik körbehordják a ti kutatásaitokat.
Mi volt az első ilyen?
Bocsánat, én egy konkrétumot akarok ezzel kapcsolatban megkérdezni, az elsőt azt addig jegeljük, hogy amivel tavaly pályáztatott téged a főszerkesztő, illetve megemlítette és felkínálta Pető András főszerkesztő, mert téged már tavaly is jelölt a főszerkesztőt, Szente László díjra, az egyebek mellett az Antal József Tudás Központnak a pénzpazarlása, és ez egy fantasztikus dolog volt, nem? Mert ennek még pozitív vége is lett.
Hát az a nyomozás, azt én borzasztóan élveztem csinálni, egyszerűen azért, mert sikerült annyi apró kis információt szerezni annak a civil szervezetnek, vagy hát ugye ilyen kormány által támogatott civil szervezet volt ez, az Antal József Tudás Központa, volt miniszterelnöknek a fia vezette.
Antal Péter.
Hogy, igen, Antal Péter.
A fotográfus, én még úgy ismertem.
Igen, szóval ez egy nagyon-nagyon érdekes volt az a nyomozás, mert tényleg így a gazdálkodás egészen apró részleteit sikerült feltárni. A bankszámlakivonatok jutottak el hozzám, amiken lehetett azt látni, hogy mondjuk ha elutazik valahová Antal Péter egy úgynevezett munkahelyi utazás, vagy munkahely által fizetett utazásra, akkor ő hol száll meg, mit vásárol, hol áll meg, milyen kocsit bérel, tehát hogy ezek mind végigkövethetők voltak, úgyhogy az az egyik eredményesebb, meg érdekesebb
munkám
volt egyébként.
Azért azt
nagyon
tudni kell, volt, hogy azért nem egy gazember, hanem azt hiszem, hogy sokan meg is tévesztették őt ezzel a dologgal.
Katikám, lehet, hogy megtévesztették, de az, hogy valaki milyen szállodai kategóriában vesz ki,
mindent olvastam,
meg milyen
jól is, tanítványom is volt, szoktam vele beszélgetni, tehát bonyolult a dolog, ti abszolút korrektek voltatok, mert tényekre támaszkodtatok, csak mondom, hogy itt nem egy született csalóról van szó, hanem valami másról.
Aki nem is állítanék ilyet semmiképp, egyszerűen csak
egy... Pénzt költött nagy léptékben. Hát ez, hogy mondjam, csak minden tiszteletem azért, hogy te érzelmileg viszonyulsz a tanítványodhoz, de ez egy felnőtt
ember. Nem, én csak ezt akartam tisztázni, igen. Az összes többi, az tényeken
alapul. Na, de mi lett a vége?
Én egyébként nem ismerem őt személyesen, mert interjút meg nem adott, tehát hogy nem tudtam vele találkozni, soha pedig szerettem volna nagyon.
De a lényeg egyébként abból adódott, ugye, hogy pénzköltés volt feneketlen módon,
igen,
milliárdok.
Igen, tehát egy ilyen elég, hát enyhén fogalmazva is pazarló módon működött az a szervezet, minden alkalommal állami pénzből súlyosan eladósodott, majd az állam kisegítette, és azt a pénzt is sikerült elkölteni. Nagyon sok drága utazásra mentek, nagyon-nagyon-nagyon furcsa költések voltak ott. És hát miután megjelent a cikk, akkor utána a kormány úgy döntött, hogy a továbbiakban nem támogatja közpénzzel a tudásközpont működését, úgyhogy igen, ez egy olyasmi volt, amin mi is csak kapkodtuk a fejünket, mert azért így a 2020-as években már ahhoz nem vagyunk hozzászokva, hogy újságcikkeknek ilyen következménye van, tehát ez elég meglepő volt nekem is.
Nem akarom semmit se csorbítani az e fölött érzett büszkeségedet, hiszen rendes munkát tettél bele, de valószínűleg azért nem volt elég fontos a kormányzatnak, nem gondoltál erre, hogy azért lehetett ilyen pompásan eredményt elérni?
Hát ez az, amit nem kötöttek az orrunkra, hogy ja. Miért, de minden esetre becsukták.
Én nagyon lelkes lennék akkor, hogyha fertőzések ügyében, kórházi fertőzések ügyében lennének következményei annak, amit oknyomoztatok Kamillával.
Én is nagyon örülnék neki, hát majd egy év múlva szerintem már látni lehet, remélem.
Belegondolok, hogy hányszor voltam kórházban.
És megúsztad.
Mázlista, igen.
Vasból vagy, Katus, vasból.
Mázlista vagyok, igen.
Azt akartam még megbeszélni.
Csővek is lógtak ki belőlem, úgyhogy tényleg mázlista.
Hát vagy jó kórházakba mentél.
Hát jóba voltam, mindig ugyanabban voltam.
Ösztönösen, hogy nevezetesen három gyereked van. És hogy ahhoz igazítottuk ezt a beszélgetést is, hogy férjen bele valahogy a táplálásba, a természetes úton való csecsemő táplálásba.
Hát négy hónapos, úgyhogy igen, ez még nem olyan egyszerű, csak úgy fél napokra magára hagyni.
Hogy sikerül megszervezni a munkát a három gyerek mellett?
Egy kicsit összecsúsztak a dolgok, az való igaz, mert amikor, tehát még nem jelentek meg a kórházi fertőzésről szóló cikkek, amikor ez a kisbabám megszületett tavaly szeptemberben, úgyhogy az utolsó két hónapot azt már így hát a Kamilla dolgozott rajta nagyon sokat, és hát én pedig így igyekeztem így, amennyire tudtam kívülről még így bedolgozni, úgyhogy az elég izgalmas volt az a pár hét így.
És most mind dolgozol? Után.
Hát most éppen semmin, hanem most éppen otthon vagyok a gyerekekkel, és majd utóbb visszatérek, mert azért ezt nagyon sok ideig, ezt a szakmát én nem szeretném elhagyni.
Hiányzik az adrenalin.
Hát persze, borzasztóan. Én nem untam meg, mondom, nagyon szívesen csinálom ezt.
Köszönjük szépen, hogy itt voltál, és gratulálunk mindannyiunk örömére, folytasd az oknyomozást már mindannyiunk hasznára inkább, mint örömére, ha jól belegondolok, mert öröm azért nincs abban, hogyha lelepleződik mindenféle disznóság, hanem a bosszúság van, és az a hit, hogy esetleg van értelme ismer. Mert nem csak az Antal József Tudásközpont ügyében lehet győzni, hanem lehet győzni esetleg más fontos ügyekben is.
Hát nagyon köszönöm a gratulációt és a meghívást is ide.
Örülünk, hogy itt voltál.
Jövő héten is.
Maudner Zsófi.
Nem.
Jön nem a producer.
Előbb még jön egy nagyon helyes Berkes Júlia nevezetű, nagyon sikeres, mert hogy helyes.
Mondhatnám,
hogy az már szinte mindegy is. Aki Reisz Gábor díjnyertes filmjeinek volt a producere. A végére megtanulok majd beszélni, vagy pont elfelejtek.
De.
Jövő héten is lássanak minket, nézzenek minket, viszontlátásra.